6-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepi szentmise keretében Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár áldotta meg a megújult esztergomi bazilikát. Augusztus 31-e évről évre visszatérő ünnep. Ekkor emlékezünk meg arról, hogy 1856-ban Szitovszki János bíboros prímás felszentelte hazánk fő templomát. A bazilika új miséző oltárának oltárkövét tavaly áldotta meg Ferenc pápa, az oltárt pedig idén szentelte fel Erdő Péter bíboros prímás. Így módon az esztergomi bazilika kivételes kifejeződése annak a közösségnek és imádságnak, amely ezer éve egybe kapcsolja Szent Péter székét és a magyarságot. Az ünnepi szentmisén részt vett Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke, valamint Semjén Zsolt Magyarország nemzet és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök helyettese is. Pietro Parolin, vatikáni bíboros államtitkár homíliájában úgy fogalmazott: ez a hely valóban történelmi hely. Majd Gézáról és Szent István királyról beszélt. Az ideérkező zarándokok rendszeresen látogatják mind Szent József bíboros sírját, itt törzik a három kassai szentvértanú erekjéit, itt tisztelik a mártír halált halt Meszlényi Zoltán püspököt. Szent II. János Pál pápa 1991-ben meglátogatta ezt a helyet. Előszeretettel nevezik a magyar Sionra épült bazilikának, mely feje, anyja és tanítómestere Magyarország minden templomának. A homíliában elhangzott: Isten igéje megvilágítja mai ünneplésünket is. Szent helyekre nagy szükségünk van, ahová maga Isten jön el szabad akaratából, hogy találkozzon népével. A fizikai templom, amely Jézus teste, kiterjed arra a szellemi templomra, amely az ő egyháza. Krisztusban kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ez Krisztus testének meghosszabbítása. Természetesen vannak kőből és fából készült templomaink, ahová Isten eljön, hogy találkozzon népével. De a legfontosabb templom, az élő templom, Isten népe, maga. Ő benne egybeépülünk, és a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává leszünk. Végezetül azt kérte: fordítsuk tekintetünket a rászorulók felé, tekintsünk a védőszentjeinkre is, hogy példájukat követve meg tudjuk gyújtani Isten szavának fényét honfitársaink számára. Hangzott az ünnepi homíliában. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói augusztus utolsó napjaiban szakmai továbbképzéssel kezdték a 2024-25-ös tanévet Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központban. Az új tanévet Palánki Ferenc megyéspüspök nyitotta meg, majd Németh István püspöki titkár, egyházmegyei hitoktatási koordinátor szólt a résztvevőkhöz. A szakmai továbbképzés tematikus napján az Arlói Jezsuita Misszió munkatársai számoltak be a cigánypasztorációs tapasztalataikról. A második napon a hitoktatók szakmai napon vettek részt. A központi téma a plébániai, valamint az iskolai hitoktatás során fellelhető módszertani lehetőségek voltak. Palánki Ferenc püspök azt kérte a hitoktatóktól, amellett, hogy mindent megtesznek a rájuk bízottakért, imáikban is hordozzák őket. 4000-nél több új hallgatót köszönt szeptemberben a Miskolci Egyetem, írta az intézmény a közösségi oldalán. Hozzátették, a Miskolci Egyetem az évi pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzéseire 776 diákot vett fel, így az általános eljárásban felvételt nyert tanulókkal együtt összesen 4095 új hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait a 2024-25-ös tanévben az Universitas Karain. Gyermekszereplőket keres az Egri Gárdonyi Géza Színház, írta a Teátrum közösségi oldalán. A Valahol Európában című musicalhez keresnek olyan 8 és 14 év közötti lányokat és fiúkat, akik kedvet éreznek magukban énekes, táncos, színészi feladatokban való részvételre. Jelentkezni e-mailben lehetséges szeptember 20-áig. A meghallgatás időpontja szeptember 21-én lesz a Teátrumban. Csaknem 40 borászat, valamint helyi és országos ismertségű művészek, nemzetiségi műsorok és gyermekzenekarok is várják a családokat a budafoki Pezsgő és Borfesztiválon szeptember 6-a és 8-a között. Végül a vasárnapi időjárásról. Forró idővel búcsúzott az augusztus és a szeptember eleje sem ígérkezik hűvösnek, folytatódik a hőség. Napos idő várható egész nap kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél az Alföldön megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 31 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Fehér József nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bodrogolasziba látogatunk, Tokajhegy agya egyik gyöngyszemére. Itt Kovács József polgármesterrel beszélgettem a település múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Első helyszínünk a polgármesteri hivatal.
A szőlőnek kifejezetten jó, minden napos óra elősegíti azt, hogy cukrosodjon, és Tokajhegy alján, a Tokajhegy aljai asszú képződés elindulhasson.
A déli lejtős részek, a bodrognak a páratartalma, illetve az embereknek a szorgalma az, ami a tokai bort híressé tette. Híres az most is, de nem annyira, mint kellene, ugye?
Hát híres azért, legyünk őszinték, az más kérdés, hogy a világban mindenhol szőlőt termesztenek, a világban mindenhol mindenki el szeretné adni a termékét, hát mi is, de nekünk a legfontosabb a különleges minőség. Az a Tokajhegy aljához évszázadokon, vagy akár évezeteken keresztül hozzátapadt image, amivel szépen és jól művelt területeken magas minőségű szőlőt termelve különleges minőségű borokat tudunk előállítani.
Olaszi. Valamit elárul, az első telepesek lehettek ugye olaszok, akik a szőlőművelésnek ezt a kultúráját hozták, vagy pedig azelőtt is lehetett?
Hát ez nagyon messzire megy vissza, egészen a honfoglalás koráig. Negyedik Béla tatárjárás után hozta a olasz-belga valon telepeseket Tokajhegy aljára, az akkor romokba heverő szőlőkultúra úgymond felvirágoztatására. És kevesen tudják, hogy nem is olaszok voltak ők, hanem belga valonok, és mint akkor abban az időben ők hozták magukkal a furmint szőlőfajtát, és ha hisszük, ha nem, Szőlőske nevű terület létezik a Modrog folyó bal partján, ahol akkor abban az időben a szőlőt nem a hegyoldalon, hanem a ártéri részen nemesítették. És gyakorlatilag innét indult el világhódító útjára a furmint szőlőfajta.
Na de nem csak a szőlőről híres ez a település, ugye? Azt mondta a polgármester úr, hogy olyan úton taposunk, ami római kori. Tehát római havi út lehetett?
Bizony, tehát honfoglaló elején, mikor érkeztek akár hegyaljára, vagy Magyarország Kárpátokba, Kárpát-medencébe, ezeket az utakat már itt találták. A római kortól létező hadiút, persze ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor azok a hidak, amiken keresztül kőhíd van most, ezek gázlók voltak. És ha az időjárás olyan volt, akkor szekérrel át tudtak rajta hajtani, ha nem, akkor várakozniuk kellett, és Bodrogolasziba a jelenkori Szarkapatak néven futó patak az Kalizéri patak volt. Mégpedig Kaliz vezérünk, vagy pedig Ketel patak. Ketel patak is Bodrogolaszin keresztül, és úgy nevezték el a patakokat, hogy ugratták át a lovaikat beleesvén a vízbe, nem kinevették őket, hanem megszárítkóztak, egy mulatságot csaptak, és elnevezték a patakot róluk, és így lett Ketel patak, meg Kalizéri patak Bodrogolaszi határába.
Ezt tudják a lakosok is nagyjából, vagy csak azért azok, akik kutattak egy cseppet utána.
Nyilván kutatni kell ezeket, tehát ezért élünk Bodrogolasziba, hogy a történelmi múltunkat megismerjük. Nem csak a Bodrogolaszi Tokaj-hegy alját, Magyarország múltját. Nagyon fontos az, hogy az őseink hol éltek, hogyan éltek. És ezt képesek legyünk megmutatni, képesek legyünk arra, hogy ez a templom, ami 1201-ben van az első írásos említése, a pontos építési korát nem is tudjuk, ez egy szellemiség, egy akkora szellemiség, ami páratlan. Azért is páratlan, mert egy ilyen kőtemplomot akkor abban az időben akárhová nem építettek. Ez egy kultikus hely kell, hogy legyen az is. És ez a templom hirdette Szent István minden 10 település építsen kőtemplomot, vagyis ez a kőtemplom és a környezetébe települések voltak. Hát nyilván az évszázadok alatt sok minden változott, sok minden átalakult, de a templom itt van és örök.
Ez azt mutatja, hogy valószínű, hogy központi helyen kellett, hogy építsék a kőtemplomot, a 10 településnek valószínű, hogy ez volt akkor a szellemi és valóságos gazdasági központja is. Ugye a bortermelés az már akkor elkezdődött, és hát végül is a bort vitték, szállították, ugye elvitték a Baraszlói vásárba, vagy ahová éppen csak vitték, de akkor itt kellett egy kereskedő réteg is ahhoz, hogy ez elkerüljön. Akkor voltak zsidó lakosok?
Érdekes, hogy Bodrogolasziban mindösszesen 2-3 zsidó család volt. Jellemzően elképzelhető, én nem tudom, kutatások biztos tudnák bizonyítani, ez Lónyai birtok volt. A lónyaiak uralták a területet, nyilván azt tudott megtelepedni, akiket beengedtek. És mint lónyai birtok a gazdaságot és a kereskedelmet ők tartották a kezükbe. Hatalmas birtokuk volt. Éppen 2022-ben a lónyai 200 emlékév kapcsán nagyon sokat foglalkoztunk a lónyai családdal, magával a lónyai kastéllyal, ugyanis Bodrogolasziban van egy lónyai kastély is, ami az 1850-es évekbe épült, de előtte is volt egy kisebb kastélyuk, meg gazdasági épületük.
Nézd, hogy kivirul minden már. Kinyitod, egyszer zársz.
tehát volt egy fő úr, aki itt azért munkát adott az embereknek, kereskedőknek is, akkor nem voltak olyan szegények az itteni emberek, bár dolgozni kellett keményen, mert a szőlőből ki sem lehet jönni szinte.
Így van, tehát a...
Csak a pincébe.
Elsődleges a mezőgazdaságban az, hogy ugye az időjárásnak megfelelően el tudják végezni azokat a feladatokat, amik a mindennapi teendőbe el kell, hogy lássanak. De ugye a növénytermesztés mellett, a szőlőkultúra mellett állattartással is foglalkoztak, és nem véletlen, hogy a Bodrog folyó bal partján a Vilma tanya, ami Bodrogolaszihoz tartozik mai napig is, Lónyai Ödön felesége Pázmándi Vilma. Pázmándi Vilmáról nevezte el magát a Vilma tanyát, és ott egy nagyon szép és akkor időknek megfelelő állattartás volt és mezőgazdasági tevékenység. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején már gőzgépekkel szántották a vilmatanyasi határt.
Ez nem, azt hiszem ez a modern kornak a úgymond átka a gépesítés, de hát mégis muszáj volt, mert a dolgozók, az emberek azok inkább elmentek, mást kerestek, vagy elvitték mondjuk katonának is őket, mert hát mindenkit elvittek, aki épp és mozgatható volt. No de a település megmaradt. Milyen nagyságú?
Érdekes, a történelmi leírásokat olvasva van olyan leírás, de csak egy kis címszóba, hogy a település elpusztult. A település soha nem pusztult el. A település a honfoglalás korától létező magyarok által lakott terület. És ez azért fontos, hogy ha jött a török, a tatár, pontosabban először a tatár, utána a török, meg megint a tatár, meg mindenféle hordák. Nyilvánvaló áldozatai voltak, de az emberek akkor abban az időben, mivel hegyvidékes, vizes élőhelyes terület, ott lehetőség elbújni. Nyilvánvaló elbújtak. És bizonyíték arra, hogy a templomaink itt állnak, bizonyíték arra, hogy parókiánk van, bizonyíték arra, hogy a település nem pusztult el, hogy itt vagyunk, és milyen érdekes, szoktam mondani, hogy itt vagyunk, itt lehetünk, leülhetünk, és ezekről a dolgokról beszélhetünk. Tehát bizonyíték arra, hogy élünk, létezünk, vagyunk, és itt maradunk.
Érdekes a település fekvése is, mint az összes többi itt a Bodrog mellett, a túloldalt, a Bodrog köz, az hazánk legnagyobb bárterülete, ami még védhető is egy darabig, a másik oldalon pedig kezdődnek a hegyek, a sáros patak környéki, a sátoros hegyek. Gyönyörű helyen fekszik, gondolom, hogy büszke rá, hogy itt lehet.
Különleges természeti adottság, szoktuk mondani, hogy az épített értékeink mellett a természeti környezet az, ami a turisztikát be lehet vonzani, és élni ezzel a lehetőségeit. Elsősorban a víziturizmus, bakancsos, kerékpáros, egyház, zarándok turizmus. Azon túl pedig ugye a gasztronómia, bor, ételek, mind fontos szempontok. És a természeti környezet, hát az meg páratlan. A Kárpátok találkozik a Nagy-Alfölddel, közte egy Bodrog folyó. Gyönyörűség. Mi szeretünk itt élni.
Árvizek itt igazából nem voltak jelentősek, gondolom, mert ezen az oldalt, ez mentett oldal, tehát ide nem jött ki, ahol a templom volt. Nem is építették volna másfelé a templomot. Ilyen közel a Bodroghoz egyébként.
Igen, erőd templom. Révgázló mellett magaslati ponton épült, nem véletlenül, tudták, hogy hová kell építeni. Az árvíz pedig, látszik a címerünk a falon, ez a település címere. A pontos korát nem tudjuk, de több mint 500 éves. Ennek az a mondani valója, hogy kerekített címer pajzson, égszínkék háttérben, zöld halmon álló aranysárga latin kereszt, melynek a metszéspontjába türkiz diadém látható, a zöld halmot kobalt kék fodrozódó folyó öleli. Ugye a heraldika sok mindent elmond, meg a forma. A kerekített címerpajzs az ősiséget jelenti. A címer ég kéke, a mindenható a megfoghatatlan, a zöld halom az élhető hegyes vidék, a latin kereszt a kereszténységünk jele, a türkiz diadém a gazdagság jele, de nem minden esetben az anyagi, hanem a lelki gazdagság, és a kobaltkék fodrozódó folyó az örök küzdelem a vízzel. Vagyis Bodrogolasziba megtanultunk együtt élni az árvízzel. Ha jön az árvíz, mi feljebb húzódunk, elmegy az árvíz, visszamegyünk. Egyébként az árterületek voltak a legszebb gyümölcsösök. Ugye a hordalékos talaj az, ami a legjobb termést adta a mezőgazdaságba. Az állattartásba a legnagyobb füvet, a legelőket adta. Mindig is fontos szempont volt az árvíz. Kell és jó.
Ugye ez a Bodrog azért a Kárpátok aljában ered öt folyó legalábbis, tehát több is van apró, de azért az Onda, a Tapoly, meg a Laborc, végig nem sorolom, hogy keressék meg. Tehát a Bodrog az nagyjából ugye a határtól nem messze. Sajnos Bodrog Szerdahely környékén az, amikor összehúzza a két nagyobb folyó, hozza lefelé a termőföldet. A Kárpátok jó termőföldjét, ami önöknek itt, hát az is kincs, nem csak a szőlő, hanem a termőföld. Egyébként ugye elég sokat törődünk mostanában a Bodroggal, éppen most úsznak lefelé, talán Tokajnál tartanak a PET palack szedők. Gondolom, hogy jó kapcsolatban van velük is.
Nagyon jó a kapcsolat, annál is inkább van saját horgász egyesületünk. A Bodrogolaszi Sporthorgász Egyesület. Ez egy közösséget egyesítő, családokat, fiatalokat, és fontos az, hogy építettünk egy olyat, hogy Fekete Gólya Oktató Központ. Ez arra épült, hogy a fiatalokat a környezettudatos életmódra nevelni. Fontos az, hogy az élő víz, a természetes víz, attól nagyobb kincs a világon nincs. Ezt tudatosítani kell a gyerekekkel, tudatosítani kell a fiatalokkal, hiszen víz nélkül nincs élet. Nagy mennyiségű víz folyik keresztül Magyarországon, ezt a vizet tudni kell hasznosítani. Szoktuk mondani, hogy az árvíznek nem csak a kárát kell elszenvedni, hanem tudni kell a hasznát is venni. Haszna pedig az, hogyha megtartunk vizet olyan mennyiségbe, amivel később, amikor mint az év is aszályos, tudunk gazdálkodni, tudunk öntözni.
Árvíz, akkor akkor értelmezhető, hogyha tudjuk, hogy gátak között van a folyó, már szinte mindegyik folyó, és ezek a gátak persze nem bírhatják a terhelést. Régebben, ha a Tisza kijött, 20-30 kilométerre elment, de 20-30 centis vízzel, nem 3-4 méteres vízzel, mint a tarpai gátszakadáskor például. Ott is menekülni kellett az embereknek, mert egyszerűen a víz ott akkor megtalálta a helyét. Nem kellenek a gátak annyira, nem kellenének, hanem inkább megtartani a vizet. Ugye egy barátommal a foggazdálkodásról beszéltünk, az, ami megtartaná az embert is, és megtartja a vizet is. Víz nélkül nincs élet, ugye?
Igen.
És akkor önök tisztelik a vizet is, és a fekete gólyákat is.
Igen, többször megkérdezték, hogy mitől a Fekete Gólya Oktató Központ a Fekete Gólya Oktató Központ. Hát attól, hogy hegyvidékes, vizes élőhely. Tudjuk, hogy a fekete gólya az erdőbe fészkel. Itt van közel az erdő, és minden hajnalban, késő este a szarkapatak mentén repülnek, pontosan a Fekete Gólya Oktató Központ fölött. És ezért neveztük el Fekete Gólya Oktató Központnak, de viccesen, mikor megkérdezték, hogy miért is Fekete Gólya Oktató Központ? Hát azért, mert ritka, mint a fehér holló, és így a valóban a gyerekeknek, és ez a legfontosabb, a gyerekeknek és az ideérkező turistáknak be tudjuk mutatni mikroszkópokkal, különböző eszközökkel felszerelve, térképekkel azt, hogy milyen tevékenységet is folytatunk, azáltal, hogy a környezetet, a környezeti olyan behatásokat, amiket az ember idéz elő, hogyan lehetne minimálisra csökkenteni.
Amikor meghallottam, hogy Fekete Gólya Oktató Központ, arra gondoltam, hogy nemzeti parkos gyártmány, de hát akkor a település nem a nemzeti. Hát gondolom, hogy jobban vannak, mert hát azon a területen gazdálkodnak ők is, de végül is akkor önök találták ki, nem úgy hozták az ötletet?
Nem, ezt mi találtuk ki. Valójában a római katolikus templom mellett a zarándokház, az volt az első épület, a Szent Erzsébet zarándokház. Nyilván pályázati pénz nincs annyi, amit egyszerre szeretnénk, hanem apránként raktuk össze, mint a fecske a fészkét. Először építettük a zarándokházat, utána építettük a csűrt, utána építettük a Fekete Gólya Oktatóközpontot, most egy bodrogparti sétányt építettünk, de van egy 40 fő befogadására alkalmas szálláshelyünk is, jacuzzival, fitnessteremmel, jógaszobával, kültéri merülőfürdőkáddal, kültéri fitnesseszközökkel, játszótérrel, gyönyörűen felszerelve. És hát nyilván itt elsősorban az ideérkező vendégeink azok, akik mint célközönség, és természetesen emellett még a településen a disznótorostól, a húsvéti, a karácsonyi ünnepek, ami létezik, mindent ott tartunk. Mert hát ez közösségi tér is egyben.
Ismerik már annyira, vagy annyian ezt a települést, hogy ide érdemes eljönni, vagy még azért egy kis marketing kellene?
A marketing az mindig kell, de azért most többször hallottuk a keleti pályaudvart a vasúti baleset kapcsán. Bodrogolaszi nevét a keleti pályaudvaron bemondják. Ugyanis az Intercity megáll Bodrogolasziba. Ez egy ingyen reklám. De azért tudni kell azt is, hogy Budapestről iskolás csoportok érkeznek, nyugdíjas klubok jönnek, és őket is vendégül látjuk. Úgyhogy a vonat villamosítása az egy különlegesen nagy és jelentős előrelépés a térség és Bodrogolaszi település számára, hiszen összeköti a Bodrogolaszit a világgal, plusz, ami a legfontosabb, megismerik Bodrogolaszit.
Átjöttünk a síneken, láttam az állomás épületet, mint hogyha rendben lenne téve.
Igen, hát sokat dolgoztunk ezen. Sajnálattal kell mondjam, hogy ezt el akarták bontani. Ráadásul Lónyai Ödön kérésére épült megállapodási helyről beszélünk, és a szerződés úgy szól, hogy a magyar államvasútnak örök időkre fenn kell tartani. Na most nyilvánvalóan változik sok minden, amikor ilyen szerződést előveszünk, és megmutatjuk, hogy ezt örök időkig itt kell lenni, mondták is, hogy jó, itt lesz, de akkor mi mit tudunk, mint önkormányzat segíteni. Nyilvánvaló, megtöltjük funkcióval. Első az, hogy váróterem. Második az, hogy vasút történeti kiállítási hely van benne. Mégis tudni kell, hogy ugye amikor a vasút épült, már akkor nagyon sokan dolgoztak a vasút építésnél a Bodrogolaci településről, de a környékről is, de amikor meg elindult a vasút, szinte nem volt olyan család, aki ne lett volna érintett valamilyen szinten vasútnál dolgozó családtaggal. Ez azért fontos, mert annak idején a vasútra bekerülni nem kis dolog volt. Ugyanis egy tisztes, megbecsült, így van, biztos munka és tisztes, megbecsült helynek számított. És így megmentettük a vasútállomás épületét, felújítottuk, rendbe tettük. Még van egy kis munka rajta, mert a polgárőr egyesületet szeretnénk beleköltöztetni, körbe kamerázva, szépen rendbetéve, tényleg a településéke.
Ha valaki megnézi térképen, hogy hol is van ez a település, hát bizony azt látja, hogy közel van a sajnos a trianoni határ. Ez milyen hatással volt egyébként? Hát majdnem városkának mondtam, de településre. Tehát Olaszira milyen hatással van az, hogy itt van Szlovákia?
Nem tévedés a város, hiszen az 1500-as években mezővárosi ranggal bírt, vásártartási joggal Bodrogolaci. De visszatérve a kérdésre, Nagy Magyarország a mi szívünkbe, az is fog maradni. A határok nem választhatnak el bennünket. Nekünk Felvidék van, Kárpátalja, Erdély, meg Délvidék.
Hát meg Burgenland helyett Őrvidék, vagy Várvidéknek is nevezhetjük. Ugye az elcsatolt területeink azok ugye egy kicsikét, mint hogyha visszajönnének, tehát legalábbis az ott élő magyarság úgy tűnik, hogy megmarad. Kivétel a székely területek, azok néptelenednek, de itt azért megmaradtak, de azért kapcsolatuk van a Felvidékkel, gondolom.
Igen, nagyon fontos. Minden olyan ünnepet, ami akár most is volt a trianoni emlékév kapcsán, település szinten megszervezünk, de ugyanígy fontosak az augusztus 20-a és más nemzeti március 15-e, október 20-e, ezeket mind-mind megtartjuk.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet. Tépte magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, egy bírvalók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ, mint borma hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is lélek.
Azért egy pillanatra még ehhez a kőtemplomhoz vissza kéne térni, mégpedig úgy, hogy van itt egy füzetecske, hogy tájokkorok, múzeumok, stb. Nevezhetjük régebben, amikor pecsételgettük. Ezt jól feldolgozza egyébként a település, illetve a templom történetét? Mert mondta, hogy sajnos már aki írta, nem beszélhetünk vele.
Sajnos igen, ő már meghalt. Következetesen is nagyon jó munkát végeztek. Minden apró részlet benne van. Annál is inkább, mert egy felújítás, pontosabban a 70-es években történt felújítás kapcsán egy nagy méretű táblaképet találtak a padlózatba beépítve, Sebastiano Vinni táblaképe, ami a hátulján van, ez a keresztény múzeumban van jelenleg kiállítva, egy gyönyörűséges alkotás. Emellett viszont minden második héten mise van, mind a három egyház felekezetnek temploma van, parókiája van, egy helyi papunk van, a görögkatolikus atya, de a reformátusok is minden héten tartanak istentiszteletet.
Tehát akkor nem halt ki a település, a templomuk, iskolájuk van, és lesz is, ugye?
Igen, hála Istennek 8 osztályos iskolánk van, 6 év folyammal. Ez azt jelenti, hogy ugye összevontan alsóba tartanak órákat. Emellett üzemi konyhánk van, óvodánk van, orvosi rendelőnk van. Sárospatak közelsége jó sokszor a nagy árnyékába lenni, de azt kell tudni, hogy eladatlan ingatlan nincs. Sárospatakra a környékről minden ingatlant felvásároltak, hála Istennek költöznek be a faluba, lehet nyugodtan mondani, hogy fiatalodik a falu.
Ugye olasz Liszka is, illetve hát minden, Bodrog olaszi is, pincés hely. Tehát itt azért a bornak van olyan helye, ahol úgy meg is erjedhet is, illetve hát le is ülepedhet, és lesz híressé. Mennyi idő kell egyébként ezeknek a boroknak, hogy úgy eladható állapotba kerüljenek?
Hát a régi időkről beszélünk, akkor érlelni kellett a borokat. A mai kor borászata teljesen más irányt vett. A friss, ropogós borokat kedvelik. Jelesül oxidatív bor már kevésbé, reduktív borok annál inkább. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy Bodrogolaszi, mint pincés falu, hát egyetlen olyan dolog van, ami nem létezik, pince.
Azt néztem, hogy van-e itt valahol.
Mert Bodrogolaszi egy ásónyomra, egy ásónyom talajvíz van. Egyetlen nagyobb pince van, az a Lónyai kastély udvarán, meg van egy kisebb pince még, az pedig a uradalmi épület alatt, de az se pince, hanem annó annak idején jégverem volt. Ugyanis amikor az állatokat ősszel behajtották, csak azt a szaporulatot hagyták meg, azt etették tovább, amit meg le akartak vágni, levágták, megvágták a jeget be a jégverembe, és bizony lovas szekérrel mentek Budapestre, és vitték fel a húst. Hihetetlen, de akkor abban az időben ugye álláshelyek voltak, belátható útszakaszokkal, őrzött utakon, vitték az árut, szoktuk mondani, hogy gyalog, lóháton, lovas szekérrel, hintóval közlekedtek abba az időbe, más közlekedés lehetősége nem lévén.
Említettük a vizet, hát itt a jég, az a Bodrog jege volt, ami megőrizte, frissen őrizte meg a levágott marhát, sertést, meg mit tudni, akár vadat is, ha olyasmi is volt itt a területen. Egyébként mondta, hogy Budapestről is tudják, hogy itt van, megáll Olasziban a vonat, de azért én még azt hiszem, hogy lehetne ezen még javítani, nem? Hogy még többen jöjjenek ide, de annyian, amennyi nem okoz környezetterhelést.
Igen, a mai kor embere csak folyamatosan vándorol a világba. Turizmusnak mondják ezt a javából, és nyilván ebből meg is lehet élni. Csak ez a másik hátulütője, tudjuk, nem akarok itt városokat, akár Spanyolország, Portugália, Olaszország, Velence, meg sorolhatnánk, hogy mennyire túlterheli már az ott élőket, az a fajta turizmus, amit megélnek. Hát még itt nem tartunk. Tehát szükség van a marketingre, szükség van arra, hogy megismerjék Bodrogolaszit, szükség van arra, hogy minél többen jöjjenek Bodrogolasziba.
Önök nem vetélytársai egymásnak, Szegitől kezdve, mondjuk Trabzenbort vagy Herceg út, ezek a falvak azért összefognak, gondolom, mert a nagy árnyékában azért kell egy kis, hogy mondjam, napsütés is.
Igen, érdekes, hogy mindig versenytárs. Mi nem vagyunk, nem is lehetünk versenytársak. Szoktuk mondani azt is, hogy ha mi kitalálunk valamit, akkor azt más ne találja ki. Találja ki saját magának azt, ami neki előnyös. És mi ezt így csináljuk, hogy nem egymást másoljuk le, hanem vannak települési adottságok, települési sajátosságok. Ezeket a sajátosságokat kell szempontként elővenni és megvalósítani. Egyébként még amin fáradozunk, ez a 4 évszakhoz köthető turizmus. És ez egy nagyon fontos szegmense lehet a turizmusnak, hiszen vannak holt időszakok. Nyáron gondunk sincs. Nyáron jönnek a turisták, fiatalok, gyerekek, családok, mindenki, csak viszont van a tavaszi holt időszak, meg a őszi holt időszak, még a tél annyira nem is. Na, ezeket kell tudni tartalommal megtölteni, tehát a 4 évszakhoz köthető turizmust kell elindítani, amihez ezek a fejlesztések, amikről beszéltünk, megadják a lehetőséget.
Általános probléma, hogy a fiatalok, amikor elmennek középiskolába, illetve feljebb egyetemre, főiskolákra, nem jönnek haza sok esetben. Ez így van itt is, vagy pedig azért egy kicsi változás azért már történt, hogy van munkahely egy pár embernek.
Hát ha a történelmünket megnézzük, és meg kell, hogy nézzük, hogy megértsük a jelenkort, és hogyan tudunk jövőt építeni. Az 1920-as években tömegével mentek el az országból, de Bodrogolasziból is az emberek. De az 1960-as, 70-es évek iparosítása is tömegével vitte el a fiatalokat a településekről. Most mindenki azon jajong, hogy elmennek a fiatalok. Hát a fiatalok a könnyebb ellenállás felé mennek el. Nyilvánvaló, hogyha egy jobb munkahelyet több fizetésért ajánlanak neki, hát miért ne tenné azt, hogy menjünk, lássuk a világot? Az más kérdés, hogy ott maradnak, vagy visszajönnek. Nyilvánvaló, egy része ott marad, másik része visszajön. Az emberek mindig is vándoroltak, mindig is jöttek, mentek. Tehát ha Bodrogolaszi úgymond időzőjelbe őslakosságát megnézzük, folyamatosan cserélődik. Nincs olyan, hogy őslakos, folyamatosan cserélődik településről a településre. És ugyanígy a mai fiatalok is. Vannak, akik kifejezetten és csak is ragaszkodva itt akarnak élni, itt telepednek le. De vannak olyanok, akik könnyen veszik és mennek. Ezekkel mi nem tudunk mit kezdeni. De viszont remény az, hogy a településen 60 cégvállalkozás működik. Kis településről beszélünk, alig 1000 lelkes település. A legnagyobb foglalkoztató, a Rufém, közel 100 főt foglalkoztat rugógyártással és fémipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozások ezek. De ebbe beletartozik a fodrász, a gyógyszerész és mindenki, úgyhogy összességében életlehetőség van, és a nagynak az árnyékában, hát Sárospatak, Sátoraljaújhely közelsége, a munkahelyek lehetősége, ez is benne van.
Igaz, a közlekedés itt nem problémás, úgyhogy megfelelő minőségű, vasúttal rendelkezik.
Busz közlekedéssel.
Már csak repülőtér hiányzik, hogyha úgy veszünk, de ez már egy kicsikét a
nevetség. Nem állunk messze tőle, hiszen helikopter leszálló pályánk már volt.
Lassan mindent megtudok a településről. Ugye én azt gondoltam, jövünk egy olyan borvidékre, ahol itt a borászat minden, hát van más munka lehetőség is. Akkor az önkormányzatnak nincs problémája a adóval kapcsolatban, egy kicsikét azért befolyik. Valamennyi, természetesen ugye vettek el belőle, ezt tudjuk, nem megyünk végig ezen a soron, de azért van bevételük, valamennyit tudnak adni az iskolának is, hogyha akarnak.
Mindent megteszünk az iskoláért, de ugyanúgy az óvodáért, nyilván az óvodából indul el minden, és megy tovább az iskolába, de mivel, hogy minden mindennel összefügg, üzemi konyha, minél több a gyerek az óvodába, az iskolába, annál nagyobb létszámra főznek az üzemi konyhán, minél több a fiatal, annál nagyobb a valószínűsége, hogy itt maradnak. Ha csak öten vannak, az ötből elmegy négy, akkor egy marad, de ha tizen vannak, akkor már kettő fog maradni, és így tovább.
Jó, kiszámoltuk, akkor itt rendben van minden. Egyébként akkor már csak a működtetéssel van gondjuk, hát van, persze, hogy van, mindenük megvan, már mindent megépítettek itt, gondolom. Mondjuk helikopterleszálló, az most már nincs.
Hála Istennek, el kell, hogy mondjam, hogy 2006-tól 2010-ig megszenvedtük azt az időszakot, amikor bérhitelből és jelzálogokkal terhelt időszakon túl 2010-től mindenféle intézményünket felújítottunk. Korszerűsítettünk napelemekkel, napkollektorral, fűtésrendszerrel. Nincs olyan intézmény, amit fel ne újítottunk volna. Minden intézményünk fel van újítva, és ami a legfontosabb, hogy a normatívák, amiket adnak akár a üzemi konyha, óvoda működtetésére, kijövünk belőle, jól tudjuk működtetni. Természetesen mellette van az iparűzési adó, ami még lehetőséget biztosít arra, hogy azok az elképzelések, amik esetleg pályázat útján nem valósíthatók meg, azt önerőből meg tudjuk valósítani.
Hát köszönöm szépen. Jó itt lakni, ugye? Bár nincs eladóház, úgyhogy nem fogunk ide költözni a családdal, de hogyha az úton elmegyek, akkor szívesen gondolok erre a településre.
Szeretettel látunk mindenkit. Szoktuk mondani, az olaszi emberek vendégszeretők. Olyan szinten vendégszeretők, hogy akik ide érkeznek, azokat ellátva mindennel, plusz megmutatva azokat a nevezetességeket. Ugyanis önerőből vásároltunk egy épületet, amiben kialakítottuk a falumúzeumot. Gyönyörű kiállításunk van, a templomaink nyitva állnak mindenki előtt, a római katolikus templom a gyönyörű ősi valóságával, a görög katolikus templom az ikonosztázzal, a református templom is rendelkezésre áll mindenkinek, plusz a Lónyai kastély is.
Még egyszer köszönöm, és jó egészséget!
Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek!
Szint váltunk a római katolikus templom melletti zarándokházba és a fekete gólya oktatóházba megyünk. Két épület van, ugye? Itt a zarándokház és a fekete gólya oktató központ. Egyszerre készült?
Nem.
Nem? Pedig olyan. Na, beléptünk. Ilyen jó hűvös van itt is.
Tehát úgy van ez, hogy a Szent Erzsébet zarándok csoport alapítói vagyunk, voltunk, bodrogolaszi település is. És mint Szent Erzsébet zarándokházat úgy építettük meg, hogy kisebb egyházi csoportok, bakancsos zarándokok tudnak ide érkezni, és egy három funkciós épület ez a zarándokház. A vendégfogadó része egy vizes blokki rész és egy konyhai rész. Ez azért fontos, hogy így állt össze, mert ez egybe is lehet az egészet használni. A vizitúrázók 99%-ban a vizes blokkot veszik igénybe. Nyilván az zarándokok, mikor jönnek mozgáskorlátozott vizes blokkal, kis konyhai résszel, itt vendégül tudjuk látni őket. És itt bent van még egy olyan helység, ahol az úgynevezett település történetet, azokat a kiállítási anyagokat, amiket akár a településsel, akár pedig a környező települések kiadványaival van megtöltve. És akkor itt van a Lónyai 200 emlékévnek az anyaga, gyönyörű kiadványokkal, ezt a Tuzsér község önkormányzata indította el, közösen szerveztük, nagyon szép, két éven keresztül tartó előadásokkal, különböző kiadványokkal jelentünk meg. Szoktuk mondani, hogy aki a múltját nem ismeri, a jelent nem tiszteli, és aki a jelent nem tiszteli, nem képes jövőt építeni. Hát ezért álltunk mi is a kezdeményezés mellé, és csináltuk végig, hogy igenis tudják meg a fiatalok, hogy a lónyai, a köröksége mit jelent Bodrogláci számára.
Ugye Tuzsérban volt, ott is volt kastélyuk, meg Lónya nem messze van onnan.
Igen.
Maga a neve, a lónyai név onnan származhat.
A honfoglalás kortól létező családról van szó, akik történelmünkben nagyon fontos szerepeket töltöttek be. Bodrogláci életében pedig, mint uradalmi terület és az uradalomhoz tartozó mindenféle kiszolgáló egységgel közösen építettük a települést, fejlesztettük.
Azt hiszem, hogy itt nyugodtan lehet tárgyalni. Hogy nem tűnt el ez a bútorzat, mert ugye általában mindent elvittek, akik itt idejöttek a kastélyból is, vagy ez nem onnan származik?
Ez nem a kastélyból származik, ez egy hagyaték, és ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy legméltóbb hely a Szent Erzsébet zarándokházban van, annál is inkább, mert kisebb tárgyalásokat vagy összejöveteleket, megbeszéléseket lehet itt tartani. És hát maga az, hogy ez a hely a Fekete Gólya Oktató Központtal, majd annak is elmondom a történetét, ez a templom mellett annak idején a pálosok szilvása volt. És a pálosok szilvásának egy része, ami a komphoz vezető út, komprév gázló, hiszen annak idején nem csak komppal jártak át, hanem lovasszekkérrel és gyalog is.
Itt van komp?
Igen, Bodrogláciban van komp.
Át lehet menni akkor dolgozni.
Így van.
Meg hát a petesek itt hagytak rengeteg hulladékot, vagy nem is hulladékoznál, hanem szemét sok esetben. Ezt viszik el, ugye?
Igen, most viszik el. Ez nagyon fontos, hogy amit összegyűjtenek, széllyel is válogatják, olyan szintre válogatják széllyel, hogy külön a fém, a műanyag, az üveg és az egyéb mindenféle dolgok. És most a műanyagot viszik el, de viszont ami még ettől fontosabb, hogy megszabadítják a természetet ettől a méretetlen mennyiségű szeméttől.
Ugye ez nem a vízben volt, hanem a parton. Oda vitte a víz, amikor árad, felkapja, elviszi, úgyhogy sok esetben tényleg jót tesznek, nagyon jót tesznek, bár megmondom őszintén, nem kéne, hogy oda menjen a szemét.
Igen, ez lenne a kulcs, hogy ne kelljen szedni össze, hát hogy nem kéne összeszedni, hogyha nem dobják bele. Ha nem dobnák bele, akkor nem lenne mit összeszedni. De hogyha meg beledobták, és nem szedjük össze, akkor még nagyobb kárt csinálunk. Tehát ez egy kármentesítés, amit hát köszönet azoknak, akik veszik a fáradtságot, időt, energiát nem kímélve, és mennek, összegyűjtik ezt a szenetet.
Akkor átmegyünk a Fekete Gólyához?
Igen.
Fekete Gólya. Milyen kiállítás is ez?
Ez a zempléni rajztanárok alkotókörének a kiállítása. Ők közel 50 éves olyan közösség, amikor nyáron egy-egy alkalomra, egy hétre eljönnek, és a bodrogláci nevezetességeivel ismerkedve a különböző szép természeti és épített értékeinket örökítik meg. A bodrogparti sétánytól a templomokon keresztül minden olyat, ami akár egy bodrogláciak egy csókföld nevű tábla is van, a Bátori Zsófia egy kés csókért adta oda a pálosoknak. Itt ebbe a gyönyörű szép új épületbe, aminek a Fekete Gólya Oktatóközpont a neve, lett kiállítva, és látszik, hogy nem akármilyen munkák. Felkészült rajztanárokról van szó, az ország minden területéről érkeznek, de még a határon túlról is.
Polgármester úr, annyi sok minden tud, ez a készcsók, ez nagyon-nagyon tetszik nekem a történet, és gondolom, hogy igaz, mert megmaradt.
Így van. És azóta is Csókföld nevű tábla a neve, tehát csóktábla, és ezek mind-mind olyan mélyen beleégnek az olasz embereknek a tudatába, hogy generációkon keresztül viszik, és ez nagyon fontos.
Ugye biztosan sokat használják ezeket az épületeket, mert ugye, itt aludtak a petkupások, de a helyi iskolások ide azért jönnek ebbe
nem csak
a oktatók központba.
Nem csak a helyi iskolások, a környező településről is érkeznek, óvodások, iskolások, és itt tudom megmutatni azt, hogy mikroszkópokkal, különböző eszközökkel felszerelve azért oktatóközpont, hogy a környezettudatos életmódra neveljük a gyerekeket. Megismerjék azt, hogy mennyire fontos az, hogy amibe, ahogyan élünk, tudjuk és értsük, hogy megbecsüljük. Megbecsüljük azt, ami körülvesz bennünket. Megbecsüljük azt, hogy ez a világ, amiben mi élünk, nem csak a miénk, hanem ami körülvesz bennünket, az pontosan olyan élőlény, mint mi, aki sajnos most már látjuk azt, hogy inkább feléjük, mint sem, hogy éljük a környezetünket.
Ugye erre szokták mondani, kölcsön kaptuk ugye az unokáinktól, és azt a kölcsönt, ezt illő ilyen módon is megőrizni. Azt hiszem, hogy jó úton járnak.
Igen, fontos ez, mert hogyha már ezt óvodás kortól elkezdjük, iskoláskoron keresztül, hogyha az a generációra felnő, akkor biztos vagyok benne, hogy oda fog figyelni a helyi értékekre, oda fog figyelni arra, hogy ezek a különböző mai világban ránk szabadult csomagoló anyagok megfelelő, mert szükség van rá. Tehát szükségünk van rá, de tudni kell kezelni, tudni kell a helyére tenni, tudni kell azt, hogy ezt hogyan használjuk. És ezt tanítjuk meg itt a gyerekekkel.
Hát köszönöm szépen. Nézegetem az órát, önnek menni kell hamarosan.
Igen, egy órára menni kell.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Bodrog Olasziba látogattunk, és Kovács József polgármesterrel beszélgettünk. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.